Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Ukrajnai egészségügyi intézményeket, köztük frontkórházakat is támogat a Katolikus Karitász kötszerekkel, kórházi eszközökkel, tudatta a segélyszervezet. A 66 raklapnyi adományt a külföldi támogatói segítségével állították össze, és több szállítmányba juttatják el nagyszülőse, Munkácsra, Husztra és a frontra. A szállítmány tehát kötszereket, raktapaszokat, sebészeti ragasztószalagokat és rögzítősineket tartalmaz. A Párizs által Kijevnek átengedett első Mirage 2000 típusú vadászrepülőgépeket leszállították Ukrajnának, jelentette be a francia védelmi miniszter. A cél, hogy segítsenek megvédeni a légteret Oroszországgal szemben. A francia nemzetgyűlés ősszel közzé tett költségvetési jelentése szerint a légierő tulajdonában lévő 26 Mirage-ból 6-ot engednek át. A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az ATV.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a Rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, Mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztése, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 0,1%-kal meghaladta 2024. decemberében az előző év azonos időszakét, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban. Csak rövidebb, szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd. Csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Február 7-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Egy nap ez, Uram, mely mindinkább közelebb visz hozzád, hiszen olyan könnyű eltársalognunk veled. Valóban, bármi legyen a munkám, állásom, Uram, Te ott vagy velem. Egy pillanat, és meg tudom mondani neked, mi nem megy. Elmondhatom neked szívem örömét, vagy kérhetek tőled tanácsot. Vagy egyszerűen sírhatok előtted, tartózkodás nélkül. Hálát adok neked, Uram, hogy közöttünk az érintkezés ilyen könnyű. Te király vagy, a világ mindenség ura, de főként atyám vagy te, ki hozzáférhetőbb vagy, mint bárki más. Előttem ajtód soha sincsen csukva. Nagy hála ezért neked, Uram, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Henrik Auer fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Az igazi szeretet az embereket ismerni, és minden gyengeségükkel együtt szeretni őket. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Rómeók és Tódorok ünneplik névnapjukat. A Rómeó a latin Romaeus név olasz formája, jelentése római vagy a római birodalomból származó. A késő középkorban így nevezték a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is. A Tódor pedig a Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Rómeó és Tódor nevű hallgatónkat, Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt rádiónk a Szent István Rádió péntek reggeli programkínálatát. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Kornea, azaz szaruhártyabankot adtak át a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján. Nos, egészségügyi perceinkben ez alkalommal erről beszélgetünk dr. Csutak Adrien egyetemi tanárral, a klinika igazgatójával. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos információké lesz a főszerep, hiszen közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban pedig a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a Napfelse című kis műsorunkban meghallgatjuk Janus Pannonius Midőn a táborban megbetegedett című költeményét, melyet Mensáros László tolmácsol. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. 7 órakor pedig kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Ezután visszakapcsolunk majd rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Dorottya szűz vértanú életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Majd a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval várom önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a Szent István Rádió péntek reggeli műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést, és mivel még a nap elején járunk, szép napot is kívánok önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Kornea, azaz szaruhártyabankot adtak át a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal erről beszélget dr. Csutak Adrien egyetemi tanárral, a klinika igazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hazai szaruhártya transzplantációról, ha jól tudom, akkor az 50-es évek óta beszélhetünk, és itt meg kell említeni a szaruhártya átültetés hazai meghonosítóját, Albert Béla professzor nevét, aki Debrecenben tanított sokáig, és ott oktatta erre a tudományra a hallgatókat. Azt is hozzá kell, hogy tegyem, olvastam, hogy a hazai szemészeti klinikákat döntő többségében az ő tanítványai vezetik, mint például Pécsen az ön személyében is ez történik. Hogy őrzi emlékezetében Albert professzort, egykori tanítványa?
Mindig nehéz ilyenekről beszélni, de itt egy kicsit visszább mennék, és nem is csak Albert professzor úrról beszélnék, magáról a szaruhártya meghonosításáról Magyarországon, hiszen 1909-ben Fejér Gyula volt az első, aki Magyarországon elvégezte ezt a műtétet, vagy pedig ifjabb Imre József volt az, aki igyekezett meghonosítani ezt Magyarországon, de ugye a II. Világháború nagyon közbeszólt sok szempontból a keratoplasztikának az elterjedésében, akkor ugye a világon is, illetve Magyarországon is. Albert professzor úr volt az, aki Magyarországon igaziból elterjesztette a keratoplasztikát, de az ő tanára, Kettesi professzor úr volt az, aki tulajdonképpen a II. Világháború után újraindította a keratoplasztikát Magyarországon. De Albert Béla neve azért emelendő ki minden szempontból, mert ő volt az, aki igazából nagyon nagy számban kezdte elvégezni Magyarországon a műtéteket. Több mint 2000-es volt az az esetszám, amelyet az ő kandidátusi dolgozata feldolgozott, és több mint 4000 műtétet végzett el Magyarországon, és nagyon fontos volt számára az is, hogy ne csak ő végezze el a műtéteket, hanem itt hagyja ezeket a műtéteket a tanítványainak. Nem számoltam össze az interjú előtt, de tényleg azt tudom mondani, hogy az ő keze alatt felnőtt fiatalok közül nagyon sokan végeztek koronális transzplantációt, és gyakorlatilag én is úgy hagytam ott Debrecent, hogy ott volt már a kezemben a műtéti technika, és én nagyon hálás vagyok mind Albert professzor úrnak, mind pedig Berta professzor úrnak, akiknek a keze alatt úgymond felnőhetett az ember. Igazából én már Berta professzor úrral dolgoztam együtt, ő volt a főnököm, de nagyon nagy dolog volt az, hogy Albert Béla bácsi mindig ott volt az intézetben, tulajdonképpen ő nagyon sok esetben tényleg éjjel-nappal ott tartózkodott, bármikor be lehetett menni hozzá, bármikor lehetett tőle kérdezni, mindig készséggel és mindig nagyon nagy szeretettel, hihetetlen nagy szaktudással állt a rendelkezésünkre. Azt hiszem, így felnőni, az egy különös kiváltság. Azt gondolom, hogy egy érdekes kapcsolat volt a miénk. Én nekem lehetőségem volt még vele együtt lenni a klinikán kívül is, hallgatni az ő történeteit, megismerni az ő életútját, az ő szemléletét. És amikor egy emberre ilyen hatással van valaki, akkor azt gondolom, hogy az úgy végigkíséri az élete során, a szakmája során, és én őszinte leszek, nagyon sok díj emlékérem díszít itt az iroda asztalát, de valahogy az övé egy különleges helyen van, az Albert díj, az mindig ott van az asztalomon, azon az asztalon, ahonnan előveszem a papírokat, amin dolgozok, és amikor elkeseredek, akkor rá szoktam nézni, és mindig olyan jó kedvem lesz. Mindig azt gondolja az ember, hogy nehézségek az életben mindig vannak, mindig adódnak, pont azért jönnek, hogy megoldjuk őket. És erre mind ő tanított, mind pedig az édesapám, és én mindkettőjüknek nagyon-nagyon hálás vagyok.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával dr. Csutak Adriennel beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és a 39-es kilométerek között szintén felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Épül az M4-es autóút Török-Szent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ennek kapcsán a 4-es főút Török-Szent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelték a Török-Szent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Az arra közlekedők figyeljék a táblák jelzéseit. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás a szokásos rendszerint szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ azonban az, hogy március 1-jéig a nemzetközi forgalomban közlekedő legalább 7-es Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre azonban nem vonatkozik a tilalom. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra, 20 perc van, és... itt van a reggel, és a péntek reggelen én is itt vagyok, és ha itt vagyok én, akkor velem együtt itt van Rázsi András, meteorológus is, aki már a telefononál túlsó végén várakozik, és elárulja nekem és a kedves hallgatóknak, hogy milyen időjárásban is lesz részünk a mai nap, illetve a hétvége folyamán. Szép jó reggelt kívánok neked, András, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Régen találkoztunk,
igen,
de hál' Istennek most újra itt vagyunk a rádió hullámhosszain. Nos, áruld el akkor nekünk, hogy milyen időjárásban is bízhatunk a mai nap folyamán.
Hát alapjában véve egy anticiklon határozza meg az időjárásunkat, és hát ennek köszönhetően olyan csendesebb, nyugodtabb időjárás szokott lenni. Bár ugye a Kárpát-medencének van egy olyan sajátossága, hogy a bár a kontinens többi részén az anticiklonok azok ilyen csendes, szélcsendes napsütéses időt hoznak. Itt nálunk kialakul az úgynevezett inverziós helyzet, aminek köszönhetően a rétegfelhők, akár ködek is kialakulhatnak. Jelenleg ebből még csak a rétegfelhők vannak jelen, tehát jelentős köd ezért csak itt-ott fordulhat elő, de egybefüggő ködrétek ez még nincsen az országunkban. Viszont a hőmérséklet hát kicsi hűvöskés korra reggel még talán fagyos, napközben pedig hát hűvöskés lesz, és hát a folytatása is ez lesz a jellemző.
Elmondhatjuk, hogy az időszaknak és az évszaknak megfelelő időjárásunk van?
Hát a mai napról mindenképp, de ami a folytatást illeti, ismét enyhébb lesz az évszakhoz képest is.
Hőmérsékletek tekintetében napközben milyen hőmérsékletekre számíthatunk, és megmaradnak a hajnali fagyok?
A hajnali fagyok azok mindenképp megmaradnak. Így a hétvégén már kitamlik el már a felhők közül a napocska, és hát előfordul majd, hogy ilyen 5-7 fok környékére fel fog menni. Szombaton inkább ilyen 5-6, vasárnap pedig már 7-8 Celsius fok környékén lesznek majd a hőmérsékletek, és hát jövő héten a folytatásban is ez lesz majd nagyjából a jellemző, hajnali fagyok után ilyen 6-7 fok fogja jellemezni az időjárást, változó felhőzettel, egyelőre csapadékmentesen.
Fronthatásra számíthatunk?
Jelenleg nincsen fronthatás a térségünkben, és a következő néhány napban még az anticiklon fogja meghatározni. Anticiklonokban nem jellemző a fronthatás, mert ugye az anticiklonok teremén előszokott már fordulni hideg vagy meleg betör, és ott az, hogy éppen melyik oldalán vagyunk. Figyelni kell majd az előrejelzéseket.
Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanezen a csatornán és ugyanebben a Napköszöntő című péntek reggeli műsorban. További szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Szervusz!
Viszont kívánom én is minden jót. Szervusz!
A nap verse.
Midőn beteg volt a táborban. Én, költő, ide jöttem a zord táborba, de barbár ellenség nem ijeszt, sem lobogó kelevéz, annál inkább kínoznak gyulladással a lázak, vasnál is gonoszabb tűz dühe metszi tüdőm. Ó, háromszoros őrült én, aki otthonom árnyas lombjait elhagytam trombita hangja miatt. Itt a kemény harc, sápat félsz és torszfejű inség, égtelen arcú harag és a halál fenyeget. Nem kételkedem én, hogy a por, nap, lég meg esőzés támadták itt meg finomabb alkatomat. Mennyire jobb volt otthon, a tölgy susogó levelének árnyában, s a patak csobbanó partjainál, olvasgatni egyik könyvről másikra csapongva, s almát szedni a fák roskatag ágairól. Érzem, amíg írok, a hideg hogy rázza a testem, lankasztó lázam biztos előjele ez. Ajkam már kékül, már orrom színe szederjes, és görcsös mereven összekocódik a térd. Elhal dermedten lábam, s kezemben az élet, és az ütőerem is túlhevesen kalapál. Helyszolgák, takaród gyorsan remegő tetememre, majd úgy is ledobom, hogyha gyötörne a hő. Már-már csontba maró lángtól gyulladt ki a bensőm, mint ahogy fákja felett füstösen serceg a kén, és nem lobban el oly gyorsan testemben az égés, mintha avarlevelet dobnak a rőzse fölé, itt marad és mardos, orvul szikkasztva velőmet. Hé, fiú, megfúlok, vedd le hamar takaróm. Jól tudom, itt állok létemnek földi határán. Napjaim száma betelt, szellemem el tovazál. Ó, egek, ó, dombok, pázsit borított a mezőség, tükrös források, lombkoszorúztat tetők. Elhagylak titeket, ahogy elhagy az esti verőfény, és nevemen kívül nem hagyok itt egyebet. Ó, jaj, bátyám, s drága húgom, miért nincs közelemben? Nincs, ki befogja szemem, sírba tegye poromat. Édesanyám, lelkem, boldog vagy, hogy fiadat nem kellett, drága halott, földbe helyezned előbb. Jaj, mit is éreznél, ha most itt kellene lenned, vagy ha sebes szárnyon jönne a bús híradás? Adjatok egy viaszos táblát tüstént a kezembe, végső rendeletem hadrovom én ide most. Ott hantoljatok el majd engem, drága barátim, merre a harmat alatt zöldel a tarka mező. És hogy névtelenül ne feküdjem a sírnak a mélyén, álljon-e végső vers porladó csontjaimon. Itt nyugszik Jánusz, ki először hozta az Iszter partjaihoz Helikon zöld koszorú szüzeit.
Janus Pannonius Midőn a táborban megbetegedett című versét Mensáros László előadásában hallották. Janus Pannonius, pécsi püspök, az első név szerint ismert magyar-horvát költő. 1434. augusztus 29-én született, valószínűleg a drávamenti Csezmice községben, nemesi családban. A Janus Pannonius, azaz Pannoniai János a kor szokásának megfelelően felvett név. Nagyváradon tanult, ahol nagybátyja Vitéz János volt a püspök, nem csak az egyház első embere, hanem a politika meghatározó alakja is. Ő gondoskodott a fiú külföldi tanítatásáról. 1447-ben Guarino Veronese ferrarai magániskolájába került. Itt együtt nevelkedett az itáliai ifjúság színejavával. 1454-től Padovában jogot tanult, majd tanulmányai befejeztével itáliai körútra indult. Mikor Hunyadi Mátyás a trónra került, Januszt hazahívták, hiszen az új ország építéséhez képzett, művelt emberekre volt szükség. Katalin királyné tanítója, majd királyi kancellár lett. Később nagybátyával együtt a király ellen fordult, kegyvesztetté vált, és menekülnie kellett. Verseit latinul írta. Költészetének hangulata és témái az olasz humanizmus hatását tükrözik. Nagyra értékelte a földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot. Janus Pannonius 1472. március 27-én hunyt el Medveváron.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. A Szent Atya keleti ortodox papokkal és szerzetesekkel találkozott. A megosztott keresztények cserép darabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. Ferenc pápa bejelentette, hogy apostoli buzdítást ír, amely a gyermekekkel foglalkozik majd. Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 5. vasárnapra.
A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. Ferenc pápa a szerdai általános audienciája végén imádkozott a háború által elszakított nemzetekben szenvedőkért. Kiváltképpen megemlékezett a szegény és konfliktusok sújtotta országokban szolgáló papokról és szerzetesekről.
Pensiamo ai paesi che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina.
Bár a Szent Atya a szerdai általános kihallgatáson a megfázása miatt nem olvasta fel a katekézisét, annak befejezésekor azonban ő mondta el a békére és az imára szóló felhívásait. Ferenc pápa ismét a világot sújtó háborúkra emlékeztetve hangsúlyozta, hogy gondol a háborúban szenvedő nemzetekre, köztük Ukrajnára, Izraelre és Palesztinára. Emlékezzünk meg Palesztina összes lakóhelyét elhagyni kényszerült emberre, és imádkozzunk értük, kérte. Hasonlóképpen a Szent Atya a lengyel zarándokokhoz intézett szavai során köszönetét fejezte ki azoknak a lengyel papoknak és szerzeteseknek, akik bátran szolgálnak a háború sújtotta és szegény nemzetekben, különösen Ukrajnában, a Közel-Keleten és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en este año jubilar.
Ferenc pápa a spanyol ajkú zarándokokhoz intézett köszöntése során arra kérte őket, hogy a szűzanyához hasonlóan bízzák magukat az Úrra, őrizzék meg a reményt, és hálával emlékezzenek Isten életükben végzett nagy művére. Végül, mielőtt az általános audiencia végén apostoli áldását adta volna, a Szent Atya üdvözölte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjúházasokat. Arra buzdította őket, hogy a remény vidítsa fel őket, Legyenek erősek a megpróbáltatásokban, kitartóak az imában, és kötelezzék el magukat rászoruló testvéreik megsegítésére.
Ferenc pápa. A megosztott keresztények cserépdarabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. A tanulmányi úton lévő keleti ortodox autokefál egyházak fiatal papjait és szerzeteseit fogadta csütörtökön délelőtt a pápa a vatikáni Szent Márta házban. Beszédében, melynek szövegét átadta az audiencián, a keresztény igazságok harmóniájának szimbolikájáról beszélt, amelynek egyik példája az idén 1700 éves nicceai hitvallás. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! A zsoltárosnak ezzel a szép köszöntésével fejezte ki örömét Ferenc pápa, amiért az örmény, kopt, etióp, eritreai, malankár és szír ortodox egyházak fiatal papjai és szerzetesei püspökeik vezetésével látogatást tettek nála a Vatikánban. Ez az ötödik tanulmányút, amelyet a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériuma szervezett számukra, mint ahogy hasonló látogatást készített a katolikus papok számára az ecsmiadzini örmény katolikátus és a szír malankár ortodox egyház. A pápa nagyon hálás ezért a kölcsönös ajándékozásért, melyet a katolikus, illetve a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottság kezdeményezett, azért, hogy kiegészítse az igazság párbeszédét a szeretet párbeszédével. Mostani látogatásuknak különös jelentőséget ad az, hogy idén ünnepeljük a nicceai hitvallás 17. centenáriumát, mely a közös hit kifejezésének szimbóluma minden keresztény számára. A Szentatya beszédében a szimbólum szóról elmélkedett, melynek erős ökumenikus dimenziója van a maga hármas értelmezésében. Teológiai értelemben szimbólumon a keresztény hit fő igazságainak együttesét értjük, amelyek egymást harmonikusan kiegészítik. Így nézve tagadhatatlan és semmi máshoz nem fogható a nicceai hitvallás, mely szintetikusan beszél üdvösségünk misztériumáról. A szimbólumnak egyháztani jelentése is van, ami az igazságokon túl egyesíti a hívőket. Az ókorban a görög szimbolon a felismerést segítő mozaik darab egyik felét jelentette. A szimbólum tehát a felismerés és a szeretet közösség jele a hívők között. Az egyes hívők hite szimbólum, mely teljes egységét csak a többiekkel együtt éri el. Szükségünk van tehát egymásra azért, hogy megvalljuk hitünket, ezért a nicceai krédó az eredeti változatában többes számot használ, hiszünk. Tovább folytatva ezt a képet, azt mondhatjuk, hogy a még megosztott keresztények olyanok, mint a cserépedény darabjai, akik az egységet a közös hit megvallásában érhetik el. Hitünk szimbólumát úgy hordozzuk, mint cserépedénybe rejtett kincset. És így érkezünk el a szimbólum harmadik, spirituális jelentéséhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a krédó elsősorban egy dicsérő ima, ami Istenhez köt minket. Az Istennel való egység szükségszerűen a keresztények egységén átvezet, akik mind ugyanazt a hitet valljuk. Ha az ördög megoszt minket, a szimbólum egyesít. Milyen szép lenne, ha valahányszor elmondjuk a hitvallást, egységben éreznénk magunkat minden rítusú keresztényjel. A közös hit megvallásához ugyanis az kell mindenekelőtt, hogy szeressük egymást, amire a keleti liturgia biztat a krédó elimádkozása előtt. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy jelenlétetek legyen a látható egységünk szimbóluma, míg kitartóan keressük a teljes egységet, amit Jézus Urunk oly hőn óhajtott, buzdította végül a keleti ortodox papokat és szerzeteseket a pápa.
Ferenc pápa bejelentette, hogy a gyermekeknek szentelt apostoli buzdítást ír. Az első alkalommal megrendezett gyermekjogi nemzetközi csúcs találkozó végén a pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek szerte a világon figyelnek bennünket, hogy miként haladunk előre az életben. Február 3-a a gyermekeknek szentelt nap volt a Vatikánban. Az apostoli palotában első alkalommal tartották meg a gyermekjogi nemzetközi csúcs találkozót Ferenc pápa, aktivisták és civil szervezetek vezetőinek részvételével. A világ minden tájáról érkeztek előadók, hogy megvitassák az alapvető emberi jogok nélkül élő gyermekek millióinak globális válságát. A csúcs találkozón állandóan visszhangzó üzenet az volt, hogy semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A szegénység, a háború, az oktatás hiánya és a kizsákmányolás által jellemzett világban a gyermekek mindenhol igazságtalansággal és problémákkal szembesülnek. Ferenc pápa a háláját fejezte ki minden résztvevőnek és felszólalónak, amiért az apostoli palota termeit a gyermekkor valóságára összpontosító globális csillagvizsgálóvá tették. A pápa nem csupán egy megfigyelő állomásnak, hanem laboratóriumnak minősítette a csúcs találkozót, és kiemelt egy kifejezést, amelyet Ibrahim Fáltász atya, a Szentföldi Ferences kusztódia helynöke használt. A gyerekek figyelnek minket. Elmondta, hogy a gyerekek figyelnek ránk, hogy lássák, hogyan haladunk előre az életben. A pápa azzal zárta elmélkedését, hogy kifejtette, szándékában áll egy apostoli buzdítást írni, amelyet a gyermekeknek szentel, hogy folytonosságot adjon ennek az elkötelezettségnek, és népszerűsítse azt az egész egyházban. A vatikáni csúcs találkozón 7 csoportban foglalkoztak számos témával. A gyermekek jogaitól kezdve a modern világban, és az oktatáshoz való hozzáférésen át a szabadidőhöz, valamint az élelemhez és az egészségügyi ellátáshoz való jogig. A modern világban a gyermekek jogairól szóló üzenetek közül először Rania al-Abdullah, Jordánia királynője arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy gondoskodjon minden gyermekről helyzetüktől függetlenül. Hangsúlyozta, hogy ezt ígérte a világ a gyermekeknek, mert minden gyermek egyenlő módon igényt tart arra, hogy védelmezzük és gondoskodjunk róla. A királynő egy megdöbbentő statisztikát emelt ki a gázai gyerekekre vonatkozóan. A válaszadók 96%-a számolt be arról, hogy úgy érzi, a halál a közeleg, és csaknem 50%-uk azt nyilatkozta, hogy szeretne meghalni. Feltette a kérdést, hogyan engedtük, hogy emberségünk idáig jusson? Csak ha az ember tudatos erőfeszítéseket tesz, akkor jöhet létre egy jobb világ gyönyörű elképzelése, folytatta Rania királynő. Egy másik felszólaló az Egyesült Államok korábbi alelnöke Al Gore volt, aki óvaintett az ökológiai pusztítás veszélyétől, ami teher, amelyet bolygónk gyermekeire helyeztünk. Kijelentette, hogy a szándékos vakság sokakat visszatartott attól, hogy meglássák a globális felmelegedés, az üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás egyéb formáinak a hatásait. Al Gore, a The Climate Reality Project, a klímavalóság projekt alapítója és elnöke hangsúlyozta, hogy nem a jelenlegi generáció fog együtt élni a következményekkel, hanem a gyermekeink nemzedéke. A gyermekek a világ szépsége, jelentette ki Kamel Giribi, a GKSD Investment Holding Group elnöke. Azzal érvelt, hogy azon túlra kell tekintenünk, hogy egyszerűen megoldást találjunk az éhezésre és az igazságtalanságra a gyermekek számára. Meg kell keresnünk a probléma mögött meghúzódó problémát, a miértet. Arra kérte a jelenlevőket és a nemzetközi közösséget, hogy tegyék mássá ezt a csúcs találkozót a többihez képest, azáltal, hogy túllépnek a szavakon, és éljék meg a gyermekek megsegítésére irányuló elhivatást jóval a csúcs találkozó után is. Giribi arra buzdította a csúcs találkozó résztvevőit, hogy az egyszerű találkozás és a gyönyörű beszédek meghallgatása helyett cselekedjenek. Remélem, hogy amikor ma mindannyian távozunk innen, konkrét gesztusokat fogunk tenni, hangsúlyozta.
Mágnes. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 5. vasárnapra.
A genezáreti tóról mondják a szakértők, hogy este gyorsan lehűl a vize, ezért, mivel a halak a langyosabb vizet szeretik, éjszakára betódulnak a tó közepére. Ezért halásztak a halászok éjszaka. Egyszerre mindig többet tudtak fogni. Napközben a halak szétszóródtak, ezért nem lehetett sokat fogni. Érdekes módon, bár megvolt Péteréknek a szakmai tapasztalat, azon a bizonyos éjjelen nem fogtak semmit. A szakmai tudás kudarcot vallott. Jézus a kudarcok éjszakája után ül be Péter csónakjába, hogy onnan tanítson. Jézus egyébként azért tanított csónakból és nem a parton, mert a víz jobban vezeti, sőt, felerősíti a hangot. A kudarc szükséges, segít a megébredésben. Ráébreszt arra, hogy nem én vagyok az Úr, és nem kell mindent egyedül megoldanom. Amíg elhitettem magammal, hogy nekem kell mindent megtennem, s meg is tudok mindent oldani, addig az Úr úgymond kint van. Közel van, de nincs bent még az életemben, és csak felszínes kapcsolatban élek vele. Tudok ő róla, vannak ismereteim róla, de egyébként nem zavarom őt, és ő sem tudja felkavarni életemet. Aztán jön egy kudarc, a szükséges kudarc, a megébresztő kudarc. Amikor kudarcot vallok, az Úr megjelenik, bebocsátást kér életembe, és segít. Ha nem látom még őt, akkor valószínűleg nem arra nézek, ahol ő van. Ezért is ajánlatos többször is ismételgetni a Zsoltár szavait, adj jó irányt útjaimnak. Amikor meglátom őt belső szemmel, akkor kezdődik el a tudatosabb kapcsolat, és elkezdünk ketten mélyebbre evezni. Ez emberi szemmel veszélyesnek tűnik, és megrettentő tud lenni az Úr látása, ahogy az volt Izaiás próféta, Pál apostol és Péter apostol számára is, akik az évközi 5. vasárnap szentírási részeinek szereplői. Ahogy ők rádöbbentek méltatlanságukra, úgy történhet mindez meg velem is, amikor annyira közel kerül az Úr, hogy már belülről látom. Ekkor még nem tudom ugyan, de érzem, hogy ez az a pillanat, amikor több mindenre ráébredek, és ezek az ébredések kezdenek átformálni. A régi dolgok nem elégítenek ki többé, mert az Úrral együtt evezek. Az Úr nélkül veszélyes a mélybe evezni, de vele felemelő, mert ő mindig fölemel. A szerető Isten nem csak Izajás, Pál és Péter életébe lépik be. Minden emberrel együtt akarja írni az átformálás történetét. Isten vonzó Isten. Jézus mindig erről beszél. Amikor Newton gúnyolták, hogy miképpen bizonyítja be a feltámadást, mágnest kért és vasreszeléket. Amikor a vasreszeléket elég közel tartotta a mágneshez, az rögtön felszippantotta, felemelte magához az egészet. Isten is ezt teszi velem, és nem csak a feltámadáskor. Az az ember találkozott valójában Istennel, aki valami olyat kezd tenni, amit addig nem tett. Van, aki elmegy misszionáriusnak, és mindenét elhagyja. Van, aki nem megy sehová, csak a saját környezetében más életet kezd élni. Ez a megváltozott élet. A lényeglátó élet. Egy gazdag gyáros elszörnyedt, amikor megpillantott egy halászt, amint a parton csónakja mellett heverészett és pipázott. Miért nem mész ki a tengerre halászni? Kérdezte a gyáros. Mert ma már elég halat fogtam, válaszolta az. De miért nem fogsz többet, mint amire szükséged van? Kíváncsiskodott tovább a gyáros. Mit tehetnék azokkal, amelyekre nincs szükségem? Kérdezett vissza a halász. Több pénzt keresnél, hangzott ismét a gyáros válasza. Akkor szerelhetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre is mehetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi pénzed lenne, hogy nylon hálót vehetnél. Akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár 2 csónakod is lehetne, vagy talán egy egész flottányi. És akkor te is gazdag ember lennél, mint én. És ezek után mit tennék? Kérdezte a halász. Pihenhetnél, és élveznéd az életet, biztatta a gyáros. Nos, mit gondolsz, most éppen mit teszek? Kérdezte az elégedett halász mosolyogva. Péterék felismerték a lényeget. Isten megszállottjaivá válnak, mert találkoztak vele, átjárta lelküket a találkozás élménye, s most már tudják, hogy maguktól nem képesek, de Istennel minden lehetséges lesz. Vonzóvá teszik az Istent, mert Isten is vonzóvá vált számukra. Ezt tette velük a nagy találkozás. Megváltoztatta életüket. Miért félek Isten vonzó szeretetétől? Ha Péterék túlélték, nekem is menni fog. Másképp nem lesz élő egyházunk.
Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 5. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 12:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A Krisztus követésnek és az Úr nevében végzett szolgálatnak nem csak jutalma, hanem komoly ára is van. Márk evangélista erről nem hallgat, hanem úgy ad tanítást erről, hogy ezen a helyen felidézi keresztelő János vértanúságát. János halála már korábban történt, de az evangélista a tanítványok küldése és visszaérkezése közé illeszti be az esemény leírását. Teszi ezt azzal a szándékkal, hogy az olvasók, azaz a leendő tanítványok ne álomvilágban éljenek, hanem tisztában legyenek azzal, hogy akár ilyen árat is kell fizetniük hitükért, a hitükben való hűséges kitartásért. A tanítvány részesévé válik Jézus csodálatos munkájának, ő is Isten országának hirdetőjévé lesz, örömmel indul a szolgálatra, ugyanakkor előtt áll keresztelő János esete, aki annak áldozatává válik, hogy egy jellemtelen és erkölcstelen uralkodó részegen esküdtett feleségének, és bosszút akart állni azért, mert János törvénytelen kapcsolatukra figyelmeztette őket. Érdemes-e Jézust követni, ha ez bármelyik tanítvánnyal megtörténhet? Erre a kérdésre ad választ, hogy keresztelő János halála előre mutat Jézus halálára, a ráváró sorsra. A tanítványnak tisztában kell lennie azzal, hogy a Mester útja a Golgotára vezet. Tovább haladva meg fogja ismerni a szenvedő Jézust, akit keresztre feszítenek és aki feltámad. A feltámadás eseménye pedig visszafordíthatatlanná teszi Isten országának megvalósulását.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Énekőegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent vagy Uram énekeskönyv 224-es számú énekét énekeljük Induljunk testvérek a Golgota hegyére címmel. Ezután a 155-ös számú ének következik Jézus szíve, legtisztább szív kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 153-as számú ének éneklésével, amely így kezdődik: Ó, add Jézusom nékem szentséges szívedet. Megismétlem sorrendben az énekszámokat, az Éneklőegyház 580-as, valamint a Szent vagy Uram énekeskönyv 224-es, 155-ös, és 153-as számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.